van, szeretett testvéreim! Az advent és a nagybőjt vasárnapjait leszámítva, minden vasárnap és hétköznapra eső ünnepeken elmondjuk, vagy éppen ünnepélyesen elénekeljük minden szentmisében a dicsőséget, amit a liturgikus szaknyelv glóriának nevez. Dicsőség a magasságban Istennek, intonálja a lelkipásztor, és aztán a hívek folytatják, mondva vagy énekelve, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Akár mondjuk, akár énekeljük, mindig áldva mondjuk vagy énekeljük, mert hiszen himnuszról van szó. Egy olyan ősrégi himnuszról, amelyről az első írásos emlékünk 380-ból való. De a himnusz önmagában ennél sokkal régibb, hiszen nagyon jól tudjuk az ősegyháznak a történetéből, hogy a keresztény üldöző császárok 313 előtt tűzzel, vassal írtották a keresztényeket, és voltak olyan császári rendeletek, amelyek éppen a keresztény irodalmat, a kereszténységnek az írott anyagát célozta meg, ezeket be kellett szolgáltatni, vagy rosszabb esetben erőszakkal elvitték, elégették, megsemmisítették. Így bizonyára a dicsőségnek régebbi írott változata is lehetett, de mindenképpen valamikor az első század végén még valahol a katakombáknak a fél homályában született ez a csodaszép himnusz, és aztán szájhagyomány formájában átadva generációról generációra, és nyilván már az ősegyházban bele kalkulálva, belevéve a liturgiába, maradt ránk mind a mai napig liturgiánknak szerves részeként, sőt, legszebb gyöngyszemeként, egyike a legszentebb, legszebb imáinknak, azt is mondhatnám, hogy egyházirodalmi mestermű, ennél szebbet még nem alkottak. Három részből áll ez a csodaszép himnusz. Az első rész az angyalok éneke. Hiszen ugyanúgy intonáljuk és ugyanúgy folytatjuk, ahogy minden karácsony estéjén halljuk Szent Lukács tolmásolásában az evangéliumokból, az angyalok köszöntötték így a betlehemi pásztorokat, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Ezt követi ugyancsak nagyon szép rész, amely az atyát dicsőíti, és azután pedig következik egy ilyen Jézus litánia, ahol Jézusnak a neveiből sorolunk föl párat, és mindez befejeződik egy doxológiával, a dicsőség az atyának, a fiúnak, Szentléleknek formula sajátos változatával. És akárhányszor énekeljük, kedves testvérek, gondoljunk arra, hogy lám, anyaszentegyházunk milyen bölcs, vigyáz az értékeire, nem dobja oda valami újszerűért, valami emberi találmányért, hanem a liturgiánkban szinte 1900 éves dolgot éneket, himnuszt énekelünk. Tamás József segédpüspök atya, aki korábban a gyulafehérvári papnevelő intézetnek volt a lelki vezetője, spirituálisa és a liturgikának a tanára, egy gyönyörű könyvet írt a Szentmiséről. Ennek a könyvnek a címe Csúcs és Forrás, amikor megjelent itt is árultunk belőle, közel 100-an vásárolták meg. Most a püspök atya ebben a gyönyörű könyvben azt írja a dicsőségről, hogy a glóriának olyan karácsonyi furulyaszó jellege van, amely hív bennünket. Akkor és ott Betlehemben a pásztorokat hívta, hogy menjenek, keressék meg Jézust, és hódoljanak előtte. Ma minket hív ez a dicsőség, ez a gyönyörű himnusz, és arra hív, hogy menjünk Jézushoz, jöjjünk Istenünkhöz, jöjjünk a mi atyánkhoz, hozzuk el szívünk, lelkünk minden kincsét, minden nyavajáját, mindent, ami bennünket foglalkoztat, és így ezzel a jelenléttel dicsőítsük a Szent Háromság egy Isten. Istennek a megdicsőítése ősrégi motivum. Hogy mennyire ősrégi motivum, itt utalnék János evangéliumának a 9. fejezetére, érdemes újra elolvassák odahaza, ahol egy vakon szülöttnek a meggyógyításáról van szó. Amikor Jézus találkozik a vakon szülöttel, azt kérdik a tanítványai, hogy kivétkezett ő vagy a szülei, hogy így kellett születnie. És akkor azt mondja Jézus, sem ő, sem szülei nem vétkeztek, Isten dicsőségének kell megnyilvánulnia rajta. Aztán sarat csinál, ráteszi a szemére, meggyógyítja a vakon szülöttet, és kitör a botrány. Olyan botrány kelekedik, hogy a szülei is kitagadják, mert ha beismerik azt, hogy Jézus gyógyította meg, kizárják a zsinagógából. És végül a vakon szülöttet kezdik vallatni, többszörösen kihallgatják, olvassuk a 9. fejezetben, és egyszer is summázzák a farizeusok és írástudók, hogy adj dicsőséget Istennek. Vagyis vald be, hogy Isten gyógyított meg téged, nem Jézus. Ők tudták, hogy Jézus gyógyította meg, azért faggatják ilyen sokáig. Adj dicsőséget Istennek. De ismétlem, ez egy ószövetségi motívum, ami Jézus korában nyilvánvalóan még elevenen élt. És valójában nekünk embereknek ez a hivatásunk, erre lettünk teremtve, ez a dolgunk itt a Földön, hogy dicsőséget adjunk Istennek. És drága jó testvéreim, minden szentmisében a közösen mondott, vagy éppen énekelt dicsőség vagy glória minket is erre szólít fel. Minden vasárnap és ünnepen lelkünkre köti, adj dicsőséget Istennek. Dicsőítsd meg Istent itt a templomban, jelenlétettel, énekeddel, áhítatos imáddal, őszinte összeszedett buzgalmaddal, de ne feledd, nem elég a nyelvnek a dicsérete. Itt nem állhatsz meg, hogy lelkesen énekeltél, dicsőítetted az Istent, mert ez valójában mindössze csak az első lépés a keresztény életben. Nagyon, de nagyon fontos, de az első lépés. Ezt a lépést újabb lépéseknek kell követnie. És akkor önkéntelenül föltesszük a kérdést, hogy jó, rendben, de mik ezek a következő lépések? És drága jó testvérek, itt jön segítségünkre Szent Pál apostol a mai szentleckében, amit a korintusiakhoz írt első levélből olvastunk, és annak mindjárt az első mondata így hangzott, testvérek, akár esztek, akár isztok, bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Ezt én úgy hallom, és úgy is hangzik, mintha azt mondaná az apostol, hogy testvérek, a templomban közösen énekelt Istent magasztaló dicsőítést, himnuszt ne fejezzétek be annak eléneklésével, hanem folytassátok a vasárnapot követő 6 napon át, a hétköznapokban, a munkanapokban úgy, hogy amikor esztek, amikor isztok, amikor vásároltok, amikor sepregettek, amikor mosogattok, amikor takarítottok, amikor beteget ápoltok, amikor varsz, amikor az irodában kiállítasz egy nyugtát, egy igazolványt, amikor orvosként vagy ápolóként a beteg fölé hajolsz, amikor rendőrként megállítod a szabálytalankodó autóst. Bármit teszel, abban megdicsőjön az Isten. Tehát akkor van értelme a mi énekünknek, a mi ősrégi himnuszunknak, szívvel, lélekkel való éneklésének, ha ezt az első lépést, mert az első lépés követi az, hogy a hétnek többi hat napján mindazt, amit az élet elégünk hoz, amit Isten ránk bíz, amit tennem kell, azt én mind úgy végzem, úgy állok a dolgok mellé, hogy az Isten dicsőségére legyen. Az apostol tippeket is ad. Hármat. Azt mondja, senkit meg ne botránkoztassatok. Mikor szoktuk megbotránkoztatni embertestvéreinket? Akkor, amikor észreveszik rajtunk, hogy egyet mondunk és más teszünk. Vagyis nincs összhang az életünkben. Vizet prédikálunk, vagy bort iszunk, vizet prédikálunk. Olyan jó volt, amikor egy alkalommal elvitte egy asszony Gandhihoz a fiát, és kérte, Gandhi, mondd meg a fiamnak, hogy ne egyen cukrot. És azt mondta, Gandhi, gyertek vissza 2 hét múlva. És akkor visszajöttek 2 hét múlva, és azt mondta Gandhi a fiúnak, többé ne egyél cukrot. És azt mondja az anya, jó, de hát nem tudta volna megmondani ezt 2 héttel korábban, és azt mondta, nem, mert akkor még én is ettem cukrot. Tehát Gandhi megpróbálta összhangba hozni az életét ahhoz, hogy egy ilyen banális dolgot mondhasson, hogy fiam, ne egyél cukrot. Hetente megfürözti valaki a kutyáját, és 20 éve nem gyónt. Hol itt az összhang? A templomba jár és úgy káromkodik, hogy a katonatiszt elszégyelhetné magát mellette. És így tovább. Tehát amikor összhang van az életemben, a kettő egységon mozog, akkor az Istent megdicsőítem. Vagy ne a magunk hasznát keressük, hanem azt, ami jó másnak is. És ehhez idézni szeretnék egy tekintélyt, éppen Suhard bíborost, aki azt mondja, a keresztényeknek tudniuk kell, hogy ők Krisztus titokzatos testének az egyháznak a tagjai. Nekik kell ezt a testet tovább építeniük. Ezt pedig csak egyféleképpen tehetik, ha beállnak a világba tanúságtevő életükkel. És ez a tanúságtétel azt jelenti, hogy olyan életet élnek, amely nem propaganda és nem prédikáció, hanem olyan élet, amely másoknak jó. Aki keresztény, az másoknak jó. Aki nem jó, hanem rossz másnak, az nem él keresztény életet. Úgy élek, hogy az másoknak jó, apámnak, anyámnak, testvéremnek, rokonaimnak, barátaimnak, munkatársaimnak jó, ahogy én élek? Örömet szerzek nekik? Vagy Newman bíboros mondja, az az ember, aki vallásos, az vallásos reggel, délben, este, éjfélkor, hajnalban, a 24 óra minden pillanatában. Vallásossága jellem, forma, mondhatnám stílus, amely lélekkel teríti minden gondolatát, szavát és cselekedetét. A vallásos ember mindent Istenben lát, és mindent Istenhez mér. Vesztoláci kicsivel nyersebben fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a kecske istálóban is vallásosnak kell lenni. A volán mellett, amikor vezetünk, a járdán, vagy amikor átmegyünk az úttesten is, vallásosnak kell lennünk, azaz nem szabálytalankodunk. Nem hozunk kellemetlen helyzetbe másokat. Vagy Teréz anyának egy mondata, soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előbb. De idézhetném az ókori bölcset Szenekát is, aki azt mondja, a kedvesség olyan nyelv, amelyet a süket is meghall, a néma is megért. Mibe kerül a kedvesség? Mibe kerül egy mosoly? Mibe kerül egy jó szó? Egy vigasztaló szó? Egy barátságos kézfogás? Egy érintés? Semmibe. De mindez azt árulja el, hogy mi van bennem, milyen tartalmakkal töltekezett az én lelkem, hogy az én életemből szinte kibudjan Istennek a szeretete, Istennek a dicsőítése. Még egy idézet, és azzal zárom is, Szent Ireneusz mondja, az élő ember Isten legnagyobb dicsérete. Élő ember. Ireneusz azt élti élő ember alatt, aki lelkileg is él. Most ha én lelkileg élek, az eleve mély kapcsolatban vagyok Istennel, minden tettemet átjárja az Istennek a szeretete. Mindig azt kérdem, hogy mit tenne itt és most Jézus az én helyembe, akármilyen banális dologról van szó, mit tenne Jézus az én helyemben? Ha ezt így tudom tenni, akkor egészen biztos, hogy a szájjal megkezdett dicsőítés egészen lehat életem mindmeg annyi részletéig, és akkor valóban Isten dicsőségére élek. Azért imádkozzunk, kedves testvérek, ebben a szentmisében, hogy ezt megértsük. Ez, amit most hallottunk, érkezzen el a tudatunkig. Térjünk lelkünk mélyéig, hogy az élő ember Isten legnagyobb dicsősége. Engem Isten azért hívott a létbe, hogy őt megdicsőítsem. És a liturgiában, amikor újra és újra énekeljük ezt a csodaszép ősrégi himnuszt, jusson eszünkbe, és azzal menjünk ki a templomból, azzal térjünk vissza a hat nap valóságába, hogy én küldetést kaptam. Félelmetesen nagy küldetést. A számmal elénekelt dicsőséget az életemmel kell folytatnom kint a hétköznapokban. Amen.